Idén tavasszal, valamint még a nyár elején három különböző magyar zenész vagy magyar zenei formáció lépett fel a budapesti Puskás arénában, amely habár nem példátlan, de azért ritka eseménynek számít. Kezdjük azzal, hogy hogyan sikerültek ezek, nyilván mondjuk Azaria esetében láttuk a háromszoros teltházat, de alapvetően mi kell ahhoz, hogy három ilyen koncertet sikernek nevezhessünk?
Nyilván a sikernek több aspektusa van, elsősorban, ami a legfontosabb talán a zenészek számára, hogy a közönség jól érezze magát, és egy sikeres koncertet tudhasson maga mögött. Aztán rögtön ezt követi az anyagi jellegű siker, hiszen azért ez egy komoly üzleti vállalkozás, egy ilyenfajta produkciót felépíteni mind a technikai értelemben, mind pedig a marketing tekintetében. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos az, hogy ezek rentábilisek is legyenek. Magyarországon azt gondolom, hogy ennek most egyfajta reneszánsza van, de nem csak Magyarország, hanem nemzetközi szinten is, ugyanis ezek a helyszínek, ezek az események alapvetően már nem a koncert élményt adják, vagy nem elsősorban a koncert élményt adják, hanem egy közösségi élményé kibővül tulajdonképpen az a repertoár és az a fajta érzés pak, amit ilyenkor az adott jegyvásárló megkaphat. Tehát nem feltétlenül csak azért mennek el egy-egy ilyen koncertre a látogatók, mert az adott együttes, az adott produkciót kedvelik, hanem azért, mert ott tudnak találkozni tulajdonképpen a barátaikkal, és egyfajta közösségi élményt közösen átélni.
Pont, hogy az anyagi oldalát említettem mondjuk ezeknek a koncerteknek, az Azaria koncerttel kapcsolatban hoztam pár számot. A három koncertnek együtt 2 milliárd forint bevétele volt, amelyből 600 millió forint nyereség. Ezek nagyon nagy számoknak hangzanak. Összevethetőek mondjuk ezek olyan statisztikákkal, ha egy külföldi előadó vagy zenei formáció érkezik Magyarországra. Nagyságrendileg hasonlót láthatunk, vagy azért van még különbség?
Egy-egy statisztikai adatot, vagy mondjuk pénzügyi adatot nagyon-nagyon nehéz megítélni, hogy mit tekintünk profitnak, hogy abban már elszámolták-e az összes olyan jellegű költséget, ami mondjuk a művészeknek a kifizetését is érinti, és mondjuk az adott vállalkozásnak a profitja. Tehát ez kicsit olyan ez, mint amikor egy könyvelésből próbáljuk megmondani azt, hogy egy éves beszámolóból, hogy ez az adott vállalkozás valójában hogyan teljesít. Ennél sokkal-sokkal mélyebbre kell azt gondolom ásni, és mélységében jobban látni azt, hogy milyen adatokat tartalmaz egy bevétel és egy-egy kiadási sor. Szóval alapvetően nehéz megítélni ezt. Én azt gondolom, hogy ezek a vállalkozások nem csinálnák ezeket a rendezvényeket, hogyha ez nem rentábilis, és talán ez a legfontosabb. Nagyon fontos az, hogy azt gondolom, hogy ilyen mértékű produkciók esetében, mint ahogy egyébként itt a magyar előadók egymást követő koncertjeit is láttuk, azért azzal is lehetett számolni, hogy mondjuk az adott produkciók, vagy több produkció összefogott akár a színpadépítésben, akár más olyan technikai fejlesztésekben, miben közösen tudtak együttműködni, és ezáltal spórolni tulajdonképpen az adott produkció számára.
Egyébként itt a három zenei formáció, akik itt a Puskás arénában felléptek, azt figyeltük meg, hogy három különböző zenei generációra lőnek, mondjuk az új hullám, a 2000-es évek, 2010-es évek és a 2000-es évek előtt, tehát valamilyen szinten tudatosságot figyeltünk meg a fellépők szintjén.
Természetszerű az, hogyha valaki egy ilyen nagy gazdasági vállalkozást vezet és ilyen nagy produkciókat grundol össze, hogy valamilyen módon figyelembe kell venni a közönségnek a befogadó képességét is erre. Tehát egymást követően nem lehet nagyon-nagyon hasonló félközönségű koncerteket vagy rendezvényeket tartani. Nyilvánvalóan ezt figyelembe veszik akár a fesztivál szervezők is egy ilyen helyzetben. De hogyha egy picit átszakjuk a gazdaság másik szereplőjére, azt is tudjuk, hogy egy-egy bevásárló központnak is megvan az adott vonzás körzete, és nem feltétlenül szeretnek túl közel egymáshoz települni ilyenek. Persze erre is van ellenpélda, mondjuk akár az FMCG termékek forgalmazói között is.
Az, hogy három teltházas koncert volt, például Azaria esetében, vagy mondjuk a Halott Pénz esetében is a teltház volt, az valamit azért szemléltet. Oda akarok ezzel kiukadni, hogy jelentheti ez azt, hogy a következő zenei naptárban vagy évadban több magyar előadó előtt nyílik meg a Puskás Aréna kapuja. Lehet-e egy ilyen trendváltás?
Mindig nagyon fontos szerepe van az úttörőknek egy-egy területen. Itt tulajdonképpen 2024-ben megtört a jég a stadionus koncertek irányába, a magyar előadók számára is, és egyébként, ha nem csak a magyarokat tekintjük, valójában azzal, hogy a Puskás Stadion most már egy bejáratott rendezvény helyszíne, ezzel megoldódik egy halom olyan probléma, ami hosszú éveken keresztül probléma volt a magyar koncertlátogatók számára, hogy olyan nagy zenekarokat nagyon nehezen tudtunk vagy sehogyan Magyarországra hozni, például itt koncertezett Coldplay, hát egyszer nem volt olyan befogadó képességű rendezvényhelyszín, ami az ő technikájuknak, méretüknek, költségvetésüknek megfelelő lett volna, Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen üdvözlendő ez, és elsősorban a magyaroknak is nagyon-nagyon örülünk, de természetesen azoknak a külföldi fellépőknek is, akik mondjuk Magyarországra látogatnak, már tudnak Magyarországra látogatni, mert van egy olyan helyszínünk, ami ez alkalmassá teszi.
Kicsit kiterjeszteném még az előző kérdést olyan szempontból, hogy Magyarország más koncert helyszínei, amik azért nagyobb befogadó képességűek, legyen szó a Pap László sportarénáról, vagy az MVM Dome-ról most már, szintén egyre gyakrabban adnak otthont, nem csak hogy magyar zenéknek, de új hullámú magyar zenei előadásoknak. Jelenleg megfigyelhető egy generációváltás a hazai zenei szcénában, vagy azért ez még egy erős kifejezés?
A zeneipar tipikusan egy olyan ipar, amiben mindig az újdonságra van igény. Tehát ha megnézünk egy produkciót, akkor annak van egyfajta íve. Népszerűségben, jegyeladásokban, gyakorlatilag az online megtekintésekben, és természetes íve van, ez külföldön és Magyarországon is egyértelmű, és alapvetően az emberek mindig az újdonságra fogékonyak. Kell, hogy legyen mindig újdonság, de természetesen azért működik az a faktor tette a világban, ami a minden jobb volt régen című, és azok a élmények, amiket az ember mondjuk a kora 20-as éveiben szerzett, azok meghatározóak a kutatások szerint végig az egész életünk során, mert ezért van ez a fajta ilyen nosztalgia jellegű érzésünk, úgyhogy mindig lesznek majd 30-asok, 40-esek, 50-esek és 60-asok, hisznek meg lesz majd a saját olyan ikonuk, idoluk, aki egy-egy visszatérő koncerttel érdekes lehet a számukra, de alapvetően agregálni és ezt a folyamatot mozgatni mindenképpen az újdonságok fogják.